Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
A műsor második órájában, ahogy szoktuk, megbeszéljük a világ, illetve Magyarország eheti eseményei közül azokat, amelyeket fontosnak tartunk. Bálint Orsolyával, a Népszava Visszhang melléklet szerkesztőjével, Bakay Zoltánnal, a Della Podcast alapító szerkesztőjével, szerbusztok, és Bolgár Györggyel természetesen. Te hallottad a tegnapi műsorodat, amit Szénási vezetett?
Nem.
Jó, de jó. Azt mondta az elején, hogy ő azért van helyetted, mert te kimentél a majálisra, virs és örre.
Tényleg?
Milyen volt? Milyen volt?
Nem, de kimentem tényleg négy unokámmal a Margit-szigetre délután, és ott nyomtuk a bringó hintót, akármit. Szóval aztán biciklit, ami rettenetes állapotban van, és az ember meg szakad, és úgy próbálja nyomni azt a pedált, pedált, nagy nehezes.
Rá kéne ültetni szerintem a Tiborcot, aki ugye most egy fotó tanulsága szerint egy kb. 250 milliós autóból lépett ki Marbellán, és ennek okán megkérdezték az apóst, úgy hívják, hogy alias Orbán Viktor, hogy nem kellene visszafogni a családtagjainak, meg a környezetének a luxusfogyasztását valamilyen módon, és nem is tudom, mit válaszolt rá, Zoli, te tudod?
Hát ketten is megkérdezték, erről melyik válaszol, vagy kíváncsi?
Bármelyikre.
Hát a 24-nek azt mondta, hogy hát persze, tehát, hogy zavarja az embereket a luxizás.
Hogy ő megérti.
Az RTL kérdésére, aminek is más volt a hangsúlya, igen, arra azt mondta, hogy nem foglalkozik ezzel, nem az ő dolga, mindenki úgy él, ahogy akar.
Ja, ez az, ahogy tud. Á, megtalál.
És ahogy tud.
Senkinek nem adok életvezetési tanácsokat, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, ahogy tud. Hát ez a saját láb, meg mit tudom én, meg Lázár idézhetnék, nem?
Mindenki annyit is ér, igen.
Igen, mindenki ennyit ér.
Ráadásul ezért tényleg jobban kitalálhatná ezeket a sablon válaszait, ahogy szeretne, és ahogy tud. Mint tudjuk, az éppen általában nem szokott megegyezni egy mással. Én is nagyon sok mindent szeretnék, de nem tudok megcsinálni. Talán még Orbán Viktor se tud mindent megcsinálni, amit szeretne. Itt van például ez a nyomorult gazdasági repülőrajt, és szeretné, nem sikerült. Nem úgy tud élni, bár nagyon erősen bizakodik, hogy áttérjek a hét fontosabb eseményeire, de a dolog
már is a második témára.
A minden esetre tényleg jobb sablonválaszokat találhatna már ki erre.
Ugye az első válasz az a rögtönzés volt, az a hát persze. Igen. És szerintem rájött, hogy jobb, ha ő marad a régi alapállításánál, hogy nem foglalkozik üzleti ügyekkel, mert abból azért baj nem lehet. Lesz, meg van, de mégiscsak távol tartja magától az ilyen ügyeket, és a második, amit az RTL-nek adott, az már ebben a kontextusban értendő, hogy ő nem foglalkozik.
Ezért mondom, hogy hülyeség. Hát ha ideje is volt, tudja, hogy most már akárhol találkozik valamilyen ellenséges újságíróval, meg fogják ezt kérdezni. Miért nem talál ki egy olyan mondatot, amit most jövök a templomból? Hagyom békén, pont az egyszer már bevált, nem?
De ezek a sablonok előregettek, mint ahogy maga Orbán is, nem?
Igen, és hát ez a ki hogy tud élni, neki sincs olyan különösen sok lehetősége, például a 60 pusztai birtokon henyélni, ahogy Lázár János is mondta, hogy hát lényegében a Karmelitában él a miniszterelnök, még hétvégén is ott van, és csak is dolgozik.
És ugyanabban a cipőben, ugyanabban a
és ott nyomorog, tegyük hozzá, hát borzasztó körülmények között, igen, elég nehéz lehet.
Úgyhogy nyilván neki is vannak korlátai a szabadságának, hogy mit tud megélni abból.
Komolyra fordítva a szót, bocsánat, Orbán és Lázár kérdésre valamilyen módon reagált az utódlásra a héten. Nem, ilyen nem volt még. Szerintem ez a teljes bizonytalanságot jelzi.
Ennek azért nem tulajdonítok nagy jelentősége, szerintem Orbán maradt. Uh-huh. Amíg Fidesz van, addig Orbán is van, és fordítva, és amíg van Orbán, addig van Fidesz, úgyhogy ezek ilyen jó rágható gumicsontok, de én ebben mögött érdemi tartalmat nem látok. Én nem látom azt, nem látom magam előtt, hogy Orbán Viktor önszántából lemondana a párt.
De keresett új helyet magának, nem? Mert most elég bizonytalanná vált minden.
20 éve mennek a pletykák a magyar sajtóban arról, hogy centikre vagyunk attól, hogy valaki előlép és Orbán helyett átveszi a pártot. Lázárt megfuttatták, ez ügyben egy időben néha Rogán neve is felvetődött. Amíg Orbán van, addig ez a modell van és létezik. Ha Orbán nincs, azt még ők sem tudják szerintem elemezni, hogy mi történik akkor, hogyha
és az elnöki rendszerre való átállás, amit megtehet.
Ezt pedzegetik, igen, hogy esetleg a nem is tudom, talán mindegy, valahol olvastam, hogy a száját is azért hozták haza Brüsszelből, hogy ő majd előkészíti, jogilag megalapozza, mert mint egy felkészült jogász. Ha a alaptörvényt kirázott a kis ujjából egy vonatúton, akkor a prezidenciális rendszernek is meg tud majd
ezzel lecsúszva is ki tudta volna találni, nem? Nem kell visszahozni az aktív életbe. Otthon töri a fejét, és azt mondja, na itt van, de bárki tud egy olyan mondatot belerakni az alaptörvénybe, hogy hogy alakítjuk át az alkotmányosnak hazudott rendszert.
Igen, nem? De attól még a kormányzás abban a rendszerben, akkor az elnök kezébe kerül. Orbán Viktor
nyilván,
marad.
Nyilván elnöki rendszer lenne jó számára, még akkor is, hogyha a Fidesz elvesztené a 26-os választást. Sok pozitív jel nem látható pillanatnyilag Orbán körül. Itt azért olyan sikertelenség sorozat van, ami a 15 év alatt soha nem volt szerintem, vagy lehet, hogy én rosszul látom. Mind a gazdasági mutató, a diplomáciai életben leírták, Manfred Weber már arról beszél, hogy 26-ban Magyar Péter lesz az új miniszterelnök, ő maga, tehát mit gondolsz erről?
Én szerintem még mindig van rengeteg olyan dolog, amiben a Fidesz bízhat, hiszen oda tette magának ezeket a segédeszközöket, akár a választási rendszer átalakításával, akár még azért van lehetőség osztogatásra is, avagy riogatásra is, tehát a gyűlöletkampány hatását se becsüljük le, és már ezt is látjuk, hogy az ukránok az új migránsok, teljes erővel megy az Ukrajna elleni kampány.
Eredményes?
Én szerintem részben biztos, hogy igen. Tehát az embereknek olyan zsigeri félelmeire megy rá, hogyha végignézitek ezt a Vox 2025
nevű. 15 éve retteg mindenki.
Így van. Tehát a rettegés az ez egy erős fegyver.
Nem fáradt ez ki?
Szerintem még mindig nem. És ugye a másik dolog, ami kicsit talán sürgetőbb és fenyegetőbb, hogy ugye most van egy nagyon komoly kihívója Orbán Viktornak, egy olyan erő, amit eddig 15 év alatt az ellenzék egy összefogva külön-külön sehogy nem tudott felmutatni, és ugye ezért is készült el most ez például az a Lex Magyar, amiről majd talán beszélünk is, tehát van feladata az Orbán kormánynak bőven, azt gondolom, hogy még nem adták ezt ők fel, egyáltalán nem, minden eszközzel rajta lesznek, hogy ők a hatalmat egy pillanatra se veszítsék el.
A műsor első órájában Lengyel László azt mondta, hogy elérte a Tisza párt a Fidesz igazi szavazóbázisát, mert most már kisvárosokban és kis településekben is egyre népszerűbb.
Hát úgy tűnik, egyrészt a közvéleménykutatások is, amelyek lemennek ilyen részletekbe, ezt mutatják, hogy ott is kezd erősödni, másrészt a saját szemünknek is hihetünk, amikor itt az előző egy-két hónapban végig utazta az országot, és kis településeken is fel tudott mutatni akkora érdeklődő tömeget, amiket most Lázár próbál utána, azért fölugrik egy padra, és akkor valahol megszólal tőle, bármit kérdezhetnek, és így tovább, de nem sikerül. Láthatóan az egyetlen, aki ezt megmeri és meg tudja csinálni a Fideszben, az Lázár. Nyilván figyelnek is még rá, mert tudják róla, hogy kicsoda, meg is van hozzá a svádája, a kiállása, hát ő aztán tényleg jól tud beszélni, de ő se tud akkora tömegeket odavinni. Ahhoz bizony meg kell szervezni komolyan, mint Pilisvörösváron, hogy egy ilyen nagy Menczer Tamás fórum, meghívjuk Szijjártó Pétert, és aztán bejön a hátulról a meglepetés vendég. Szóval ahhoz egy nagy szervezés kell, a saját táborban valószínűleg többször értesítik őket, hogy nagyon fontos, meg beszélgetés lesz, gyere el, és akkor tele van a terem. De különben csak így, hogy Magyar Péter meg sem mondja előre, csak legfeljebb előző nap, hogy most akkor ide megyünk, a következő nap akkor oda fogunk menni, ezeket a Fidesz rendezvényeket nyilván előre szervezik, és a sajátjaik között, hát tudjuk, hogy nagyon jól számon tartják saját híveiket, ezeket terjesztik, tehát ez
nem működik. Hát a millenárisra alig ment el valaki a kínos.
De a Magyar Péteré működik, tehát azt lehet.
Az igen.
Igen, és egy mondatban visszatérve azzal kapcsolatban biztos, hogy jár a fejükben, hogyha nem nyerjük meg a parlamenti választásokat, milyen jó lenne, hogyha egy új rendszerben, egy elnöki típusú rendszerben addigra már megválasztották volna Orbán Viktort, és mondjuk 8 évre ő irányítaná az országot, lehet ilyet is kitalálni, egy alaptörvény mindent elbír, még ha gránitban van vésve akkor is, és az a probléma ezzel, hogy volt egy közvéleménykutatás néhány héttel ezelőtt, talán nem is egy, hanem több, amelyik azt is vizsgálta, hogy ki a legnépszerűbb politikus. és Magyar Péter. A legutóbbiban már talán harmadik volt az Orbán Viktor. Vagyis már abban sem bízhatnak, hiába gondolkodnak e fölül, rendezünk elnökválasztást valahogyan, mert azért kinevezni csak úgy 8 évre egy elnököt egy elnöki rendszerben, az már a totális diktatúra volna nyilván. De egy választásban nem bízhatnak, mert akkor lehet, hogy Magyar Péter lenne az ellenfél, és akkor gyere, gyere ki a kocsma elé. Ki alapon, nem mérkőzünk meg, ki az erősebb, és lehet, hogy nem Orbán Viktor lenne az.
A jelen tudásunk szerint a Tisza esélyesebb, de egy év még van hátra, és ez a meccs még nincsen azért lejátszva. Viszont Orbánék eszköztára jelentősen beszűkült a korábbi választásokhoz képest, kezdve azzal, hogy a gazdaság elég ramaty állapotban van, a költségvetésben nincsenek tartalékok arra, hogy nagy mennyiségű pénzt ugyanúgy kiszóljanak, mint tették az 2022 korat elén, vagy elén. Így marad az azzal való riogatás, hogy amink még van, azt vehetik el tőlünk majd az ukránok.
Hát igen.
Ez egy érthető üzenet egyébként. Egy könnyen dekódolható, érthető üzenet azoknak, akiknek ez igazából szól. A választópolgár arra mindig kényes, hogyha a zsebében turkálnak. Ha tesznek bele pénzt, az mindig jó, de hogyha onnan ki akarnak venni, teszem azt az ukránok, az szerintem tud egyfajta, hát ez hülye szó lesz, de lelkesítő erőként.
Kivéve, ha mondjuk a kormány veszi ki a zsebünkből a nyilván pénzt, az egy másik helyzet.
Nyilván ez egy teljesen hazug állítás. Mindaz, ami Ukrajnával kapcsolatban elhangzik, az uniós csatlakozással kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy ez milyen potenciális gazdasági következményekkel járna a közösségben, ezek egyáltalán nem megalapozott állítások a kormány részéről. Az uniós csatlakozás, ha Ukrajnától féltik az Európai Uniót és Magyarországot, akkor miért nem féltik Törökországtól, miért nem féltik Szerbiától, miért nem féltik azoktól a balkáni országoktól, akik szintén szeretnének csatlakozni, és őket viszont támogatja ebben a törekvésükben az Orbán kormány kritika nélkül. Az állítás, hogy az ukránok csatlakozásával egy akkora tervőterület jönne be az Unióba, ami elszipkázná az uniós támogatásokat, plusz az ott megtermelt termények letarolják az európai piacot, ez Törökország esetében ugyanúgy fönnállna. Most ez egy másik kérdés, hogy Törökország csatlakozása folyamatosan
csúszik.
15 éve, de ettől még az Orbán kormánytól nem hallottam azt a fajta riogatást, hogy Törökország csatlakozása nem állna Magyarország érdekében, mert anyagilag és más szempontból is pórul járunk velük.
Most akkor
tiszta politika az egész, és csak arról szól az egész, hogy az ukránok csatlakozásán törvén a Tisza pártot be lehessen majd állítani egy olyan Európai Uniós pártnak, amelyik ezt támogatja. Tehát azt támogatja a Tisza párt, hogy az ukránok kivegyék a maradék pénzt a zsebünkből. Nagyon leegyszerűsítve ez Orbánék a kampány.
Ez a képlet, igen, de hát ezt úgy érzem, hogy ez is fáradt ez a képlet, meg az a képlet is, hogy aki Brüsszelt támogatja, az a hazát árulja el. Szóval ezek mi?
Én azt mondom, inkább fárasztó.
Fárasztó
de nem,
is.
De nem
is.
Fáradt nem. El. Nem, mert az embereket, főleg, hogyha ezerszer, százezerszer ismétlik, meg lehet bolondítani, meg lehet ijeszteni azzal, hogy Ukrajna, tudjátok mire, és mindig van egy újabb fejlemény, amire rá lehet mutatni. Na látjátok, ez is ennyibe kerül, az is, és még közelebb vannak hozzánk, és még jobban fenyegetnek.
De közben őrül a zsebünk, egyre drágább az élelmiszer,
de azt mondhatják, hogy Ukrajna
de ezt meg Brüsszel. Én szerintem
Azért ebben érdekes volt a mai Orbán rádió interjúban, hogy azt mondta, hogy múlt héten leült a gazdasági minisztereivel beszélni, és tudtukra adta, hogy bár jogos hibáztatni Brüsszelt, meg nem tudom kicsodált a pocsék gazdasági eredmények miatt, de ez nem vezet sehova, nekünk a megoldást kell megtalálni. Tehát, mint hogyha kezdenék kicsit lecsavarni azt a potmétert, hogy rájöttek, hogy tényleg üres szólam marad az, hogy folyamatosan Brüsszelt meg Ukrajnát hibáztatnak mindenért, miközben az Unióban a negyedéves indexet tekintve csak nálunk csökkent a mutató mindenhol máshol Európában. Őket szerintem csopta meg annyira.
Ugye az is mutatja, hogy ez nettó propaganda, amit az ukránok ellen tényleg mint egy hét csapás emlegetik őket, hogy még a járványokat is behozzák, és még a bűnözés is ide fog áramolni át tőlük, hogy az emberekben ezek így előhívnak ilyen régi ismereteket, vagy ilyen kódokat, hogy az ukrán bérgyilkossal fenyegetés például, ez benne van a magyar néplélekben, így a szomszédok egymást is fenyegették annak idején, mondjuk a 90-es években, holott ugye nem nagyon, tehát például a Batka Zoltán, a ilyen bűnögi újságíró kollégám azt mondta, hogy nem voltak ukrán bérgyilkosok, ez kvázi ilyen városi legendaként él tovább, de hogy szerintem nettó propaganda, hiszen közben itt tárgyal az ukrán miniszterhelyettes, vagy miniszterelnök helyettes, nagyon fontos népesség, vagy ilyen tehát nagyon fontos olyan kérdésekről, amik az ukrajnai magyar kisebbséget érintik, ami a két országnak a kapcsolatát valójában simítják, tehát lényegében normálisan működik az ország, csak az egésznek az átkeretezése zajlik, mégpedig a magyar primer politikai versenyben, hogy a 2026-os választásokra ki mivel tud még épülni, vagy erőt csoportosítani, és aztán pedig addig még ugye nagyon sok, ahogy ti is mondtátok, nagyon sok minden történhet, és nyilván kihagyhatatlan ebből akár Trumpnak a működése is, hogy addigra hogy fogunk állni, mert azt is látjuk, hogy az a nagy reménység, amit Orbán Viktor Trump beiktatásához és újbóli elnökségéhez fűzött, az azért nem igazán beigazolódni látszik.
De Amerikában remekül beigazolódott, mert ha valahol még csökkent az első negyed évben a GDP, az Egyesült Államok volt. Pedig ott működik aztán az előzőben 2,4%-os növekedés volt. Az is a Biden érdeme, ja nem, az a növekedés nem Biden érdeme, ez a mostani visszaesés, mikor már nincs hatalma, az viszont a Bidennek tulajdonítható. Szóval az a baj velünk, újságírókkal, de velem biztos, hogy megpróbálunk mindent racionálisan megközelíteni, hogy de hát ez nem lehet, hát ez nem így van, a tények ellentmondanak, ez abszolút hazugság, hát össze-vissza beszél, hát ez nem lehet, ez nem lehet hatása, nem lehet követ. De lehet. Mert Orbán azt mondja, hogy minden az ukránok, meg Brüsszel miatt, meg mi ezek tönkretesznek minket, és vigyázzatok, és mi megmentünk titeket. Majd azt mondja, hogy semmi nem számít. Azt mondja, ezt mondják ott, ezt csinálják amott, de én megbeszéltem a minisztereimmel, hogy minket ez nem zavar, mi következetesen haladunk tovább, mi akkor is megcsináljuk a költségvetésben előírt terveinket, és így tovább, és nem számít, és mert én erős vagyok, én megvédelek benneteket, vagyis egyszerre üzeni azt, hogy nem tudlak megvédeni, mert tényleg olyan a helyzet, másfelől meg azt mondja, hogy de megvédelek. És van közönség, amelyik mind a kettőt egyszerre hiszi el.
Amikor kormánypárti újságírókkal, meg megmondó emberekkel ülök egy műsorban, és Ukrajnáról beszélgetünk, akkor eljön az a pont, nyilván süketek párbeszéde zajlik, de hogy eljön az a pont, amikor fölteszem a kérdést, hogy szerintük egyébként hogyan lehet jobban biztosítani, erősebben biztosítani a kárpátaljai magyarság kisebbségi jogait. Egy az Európai Unióhoz csatlakozott Ukrajnában, vagy egy olyanban, amelyik ott marad a periférián, orosz érdekszférában, ahogy Orbán Viktor is meg szokta fogalmazni, ez az állam ez nem tudna az uniós pénzek nélkül működni, ez összeomlik. Tehát, hogy abban a helyzetben látják biztosítottabbnak a kisebbségi jogokat, vagy hogyha a közösséghez csatlakoznak. Erre nincsen válasz. Itt elfogynak a válaszok. Tehát valójában egyébként itt fogható meg ez az orbáni propaganda, hogyha ezt a kérdést fölteszik nekik, hogy rendben, lökjük oda Ukrajnát, mi lesz azzal a 150 ezer kárpátaljai magyarral, akik nem csak Orbánnak fontosak egyébként, mindannyiunk számára fontosak, de Orbán politikát csinált belőlük. Oda lökjük őket az oroszoknak. És erre nem szokott válasz jönni.
Ez jó pont, azért mindent nem lehet lesöpörni össze-vissza beszéddel és hazugsággal, de most valami nagyon komoly dolog készül ebben az ex-magyarral. Mennyire lehet megvalósítani azt, hogy hatalmas erőkkel a kormány szeretné Magyar Pétert büntetőjogi eljárással kiiktatni a induló választható jelöltek közül. Szerintem ez túl nagy falat, vagy nem tudom, mit gondoltok róla.
Szerintem egyébként reális, nem is nagyon maradt más esélye az Orbán kormánynak, hogy legyen.
De minden ennyire megtámadott ember általában nagyon népszerűvé válik.
Hát, igen, ugye három ügyben lehet magyart elővenni. Van az, hogy a Diákhitelközpont élén aláírt túlárazó szerződéseket, van a benfentes kereskedelemmel kapcsolatos vád, amit a jegybank szedett elő, és van az, amit most kezdenek fölépíteni, ezt a narratívát, hogy, és ez kapcsolódik az előző témához, hogy külföldi forrásokból támogatják, tartják fönn a Tiszát, és ezért nyomja az ukrán meg egyéb propagandát. Ugye ezt már elkezdték az ellenzéki pártokkal, meg a civilekkel kapcsolatban ezt az ügyet elindítani. Ez a harmadik, szerintem nem életszerű, hogy ezzel sikert tudnak elérni, mert hogy kilóg a lólán nagyon. De a másik kettő az tényekkel bizonyítható. Tehát, hogyha valahol ki lehet kezdeni magyar tisztességét, a pedigréjét, az ez a két ügy. Hogyha ebben tényleg van valami, és a közvélemény elfogadja, hogy az eljáró illetékes hatóságok korrekten tárták fel az esetet, itt azért már döccen a történet, akkor ott szerintem Magyar Péter tényleg bajba kerülhet, és akkor kérdés, hogy az elfogadottságára ez milyen hatással lesz.
Én egyáltalán nem látom, még így sem veszélyben, mondjuk pont a bentfentes kereskedelmet nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, de hát, hogy mire azt úgy két mondatba lefordítjuk, hogy valójában mit is követett el, teljesen szürreális, tehát, hogy befogadhatatlan, azt gondolom, tehát, hogy ilyen szempontból nem veszélyezteti Magyar Péternek a tisztességes imidzsét.
A Magyar Nemzeti Bank elsíbolt nem tudni hány 100 milliárd forint tükrében ez a magyar ellenes benfentes vád elég gyengusznak tűnik nekem.
A kérdés az, hogy milyen gyorsan tudják. Ha ez helytálló, nem tudjuk. Ennek ki kell derülnie, egy korrekt nyomozás ez derítse ki. Ha ez helytálló, és elindul a jogi eljárás fele szemben, nota bene még ki is szabják rá a büntetés, az már korlátozhatja az ő indulását például a választáson, mert a választó és mi van, jogi törvényben benne van, hogy a szabadságvesztését tölti, az nem indulhat.
De mi van, nem tudják bizonyítani, és ő lesz a hős.
Igen, ez a másik kifutása a dolognak. De hogy más, tehát ennek nyilván végig kell futnia a rendszeren, de hogy más esélyét a Fidesznek arra, hogy Magyar Pétert megállítsa, nem látom.
De azzal, hogyha egy ilyen benfentes kereskedelmi vizsgálatban megállapítják, ha más nem is, mert nem tudnak valami büntetőjogilag megálló tényállást földeríteni, de ha azt megállapítják, hogy hát pénteken még volt 50 millió forint részvénye, és aztán hétfőn eladta, és lett belőle 70 millió, vagyis 20 milliót nyerészkedett, mert hát nem tudjuk pontosan hogyan, de valamilyen információja volt, erre azt mondja a közösség, 20 milliót szerzett. Hát ez tényleg döbb. Hát ilyenről még nem is hallottam. És akkor tényleg röhögésben tör ki a szavazóbása.
Hát ilyen lehet itt
hogy
rá lehet húzni. Ettől még a pedigréje sérülni fog.
De szerintem az nem sérül. Azt már mindenféle módon megpróbálták tönkretenni. Ennél szerintem súlyosabb dolgokkal. Tegyük föl keresett 20 milliót, nem tudom, lehet, hogy 5-öt, lehet, hogy 45-öt, fogalmam sincs. De a nagyságrendek biztos jóval kisebbek, mint amennyit folyamatosan ugye Orbán Viktor családjához, barátaihoz, egyebekhez kötnek. Vagyis a közönség jelentős része az, hogy ugyan már, ezzel akartok jönni, ez csak egy lejáratási kampány, tehát ezzel biztos, hogy nem fognak célt elérni. Azzal lehet, hogy találnak valami olyat, akár ebben az ügyben, akár más ügyekben, amiket valamilyen jogszabályi alapon legalább el lehet vinni odáig, hogy valamilyen ítélet szülessen, hogy na, hát akkor most te ilyen és ilyen ítélet hatája alatt állsz, tehát nem indulhatsz a választáson. Szerintem erre törekszenek. Nem biztos, hogy sikerül, de alapvetően administratív módon próbálják kizárni őt a választásból, mert lejáratással, a karaktergyilkossággal már biztos, hogy nem fog
sikerül. De hát ott van a szex videó, ami állítólag AI-vel készül ellene, és majd ezzel is próbálkozik a Fidesz.
Abból is jól fog kijönni.
Ebben is biztos vagyok.
Kérdés, hogy kivel, vagy mivel.
Szerintem még a Diákhitelközpontot se tudják így ellene felhasználni, hogy ott mit írt alá, vagy mit nem írt alá. Ezt is beárazzák az emberek már, hogy akkor ő tulajdonképpen a rendszer részeként azt csinálta, amit a rendszer elvárt tőle, és ez volt a feladata, hogy írja alá az elétett papírokat, mint ahogy a felesége is ezt csinálta annak idején, amikor elétették a kegyelmi ügynek a papírjait. És azért ezt szerintem nagyjából hasonlóan gondolják a magyarok, hogy igen, hogy hát ez ilyen, amikor ott ülsz a hivatalban, akkor te azért ülsz ott, hogy azt a papírt aláírd, amit eléd raknak, és ilyen szempontból ezt nem gondolom veszélyesnek. Azt látom, hogy már elég régóta kísérletezik a Fidesz azzal, hogy politikai pályáról letérítsen embereket, és bizonyos esetekben ez részlegesen sikerült is, vagy ahogy akár Hatházi Ákost, vagy a Momentumosokat büntetik, nagyon kemény és egyre keményebb retorziókat tapasztalnak az ellenzéki politikusok, vagy ahogy Varjú Lászlóval is eljártak, és mégis utána meg tudta nyerni a körzetét. Tehát azt látom, hogy tesztelik, és látják, hogy ez nem igazán működik. Az, hogy valakit bürokratikus vagy jogi eszközökkel leszedjenek a politikai pályáról.
Nem marad nagyon más eszköz. Hát látjuk, hogy mi történik. Most kizártak 6 ellenzéki képviselőt a parlament néhány 6-7-12 következő üléséről. Nem is tudom, mikor volt erre példa. Hát ez valami...
Nem volt.
Hát ez valami egészen brutális és primitív. Tehát ez az agresszió...
Hogy ilyen cselekmények sem nagyon voltak azért a parlamentben, mint ami történt. Még egy mondat Magyar Péterhez, amikor a Lex Magyart elfogadta a parlament, és Magyar reagált erre a Facebookon, meg is kérdezték talán ilyen kis interjúban. Volt egy mondat, az utolsó mondat, hogy miniszterelnök úr, engem el is zárhat attól, hogy most nem pontosan idézem, hogy a választásokon el tudjak indulni, el tud engem lehetetleníteni, de ettől mi csak erősebbek leszünk. Tehát ez nem cáfolta kategórikusan azt, hogy az ellenfelhozott vád abban nem tudja megütni a bokáját, hanem azt mondja, hogy őt akár ki is kezdhetik ezzel, de ettől még a Tisza párt, meg az ellenzéki mozgalom, meg az Orbánnal szembeni frusztráció, meg elégedetlenség, az csak erősebb lesz ezáltal.
Ez valószínűleg igaz.
Igen, tehát ha csak magyar személyre koncentrálunk, ez nekem valahol egy implicit beismerése, hogy lehet, hogy kicsi sáros ezekben.
Azt nem, én inkább ezt figyelmeztetésnek érzékelem, tehát hogy csinálhatod, próbálkozhatsz, de még rosszabbul fogsz járni. Egy dologban nem vagyok biztos, lehet, hogy magyar sem, meg Orbán sem, hogyha őt leszednék a tábláról, az biztos, hogy olyan hatalmas feláborodást keltene, hogy a Tisza párt mint olyan erősebb lenne. De ki a Tisza párt? Ki vezeti a Tisza pártot? Hát ha a vezetőjét, aki az egészet csinálta, aki ez az egész kötődik, aki az egésznek az arculatát meghatározza, aki nap mint nap megszólal.
Ez még inkább van, mint a Fidesz.
Hát igen. És bár rengeteg, nagyon sok szempontból és sokféle határozott meggyőződéssel bíró embert támogatja. De hol van a második ember? Hol van a harmadik?
De ő még marad.
Tehát a leszedik.
Hát Tiszának maradhat. Ugyanúgy kampányolhat, csak nem ő az induló jelölt, hanem valaki majd, más.
Igen, ez lehetséges, de azt mondom, hogy ha a vezető arctól megfosztják, akkor azért sokkal nehezebb dolga lesz, miközben lehet, hogy a Tisza pártot nem 45%, hanem 58% fogja támogatni, ez lehet.
Kéri László mondta egy 2 hónappal ezelőtti interjúban, tehát már régen volt, hogy ő úgy látja, a Tisza párt építkezése már ott tart, hogy a Magyar Péter nélkül is a legerősebb marad, és tök esélyes a választás, és még hozzátett valami, hogy ő jár külföldre. Meghívják a külföldön dolgozó és tanuló emberek különböző magyar klubokba, London, Zürich, München, Berlin. Teljesen egyértelműen érzi, hogy most meg fognak mozdulni, és haza fognak jönni szavazni. Azért ez lehet akár 150-200 ezer is. Szóval a Fidesznek, én ennek tükrében azt látom, hogy nem tud váltani, marad az agresszivitás, marad a lerohanás, marad a nagyképűség, mindenkinek a kritikája, a maguk fényezése, ami kontraproduktívnak tűni. Lehet, hogy nagyon optimista, vagy nem tudom, hogy látja.
Hogyha belegondoltok, azért nagyjából, nem is tudom, 370 ezer ember, aki az Orbán rendszer ideje alatt költözött külföldre, ők az úgynevezett hazaárulók. Na most, aki az Orbán rendszer miatt
minden korábbinál több ment el tavaly. Igen. Nem volt még olyan év, igen, mint a tavalyi, amikor 41 ezeren hagyták el az országot. A legtöbb a rendszerváltásot.
Szóval, hogyha ezek az emberek az Orbán rendszer miatt mentek el, akkor ők az Orbán rendszerbe visszajönni sosem fognak. Viszont, hogyha itt lesz egy kormányváltás, és jön egy bármilyen más kormány, ami most potenciálisan lehet a Tisza, akkor az nem csak azoknak az embereknek ad egy reményt, hogy visszajöhetnek egyszer valaha Magyarországra, hanem az összes itt maradt családtagjuknak, hogy a nagymamának nem tudom, Skóciába kell kimenni az unokákat látni.
Meg Skype-olni reggelente, hogy van. Beszéljenek.
És szerintem ezzel érzelmileg óriási, óriási energiát tud generálni a Tisza ennek a reményével is.
Bálint Orsolya, a Népszava melléklet szerkesztője, Baka F. Zoltán, a Della Podcast alapító szerkesztője, és Bolgár György, a mikrofonnál folytatjuk az események megbeszélését, de egy dologban nem volt momentetek, hogy ez a parlamentből való kizárása az képviselőknek, hát ezt én bornítságnak tartom. Szerintem ez is kontraproduktív, de ez most már nyílt felrúgása mindenféle kirakat demokráciának is akár, nem? Te azt mondtad, Zoli, hogy de olyan cselekedet se volt, hogy füstgyertyáznak egyebek.
Nehéz meghúzni a határt. A házszabály szerint a házelnöknek, Kövér Lászlónak jogában állt ezt a döntést meghoznia. Ami ott történt, az szerintem kimeríti azt a tényállást, ami bele van foglalva a házszabályba. Itt szerintem nem azon kell kiakadni, hogy eltiltották őket egy időszakra a parlamenti munkától, meg büntetést kaptak, hanem szerintem ezeknek a képviselőknek föl kell vállalniuk, hogy ők már a polgári engedetlenség határát súroló akciókat hajtanak végre. Ugyanez érvényes hatházi mozdulásaira, tüntetéseire is. Szerintem ezt előbb-utóbb föl kell vállalni, hogy muszáj kilépniük részben az
alkotmányos
rendből, mert úgy érzik, hogy azon belül nem tudják érvényesíteni az akaratukat. Én ezt így látom.
Uh-huh. Jól látod szerintem, valóban, mert ez már nem egy normális parlamentáris demokrácia, ezt sokan mondják hosszú ideje, de nyilván eljutottak egy olyan határig, vagy a momentumosok úgy érezték, hogy na most már ezen túl vagyunk, hogy akár füstgyertyát is, nem parlamentbe való, ez nem kétséges. Hogy ezért büntetés jár, az sem kétséges. Hogy Kövér László elvakult, egyszerűen nem lát az orránál tovább, és düböl és gyűlöletből bünteti őket nyilván jóval inkább, mint amennyit valójában megérdemel egy ilyen akció. Persze ki kellett volna őket szépen udvariasan vezetni, hogy hát akkor nincs helyetek, el vagytok tiltva mondjuk két ülésre, nem 14 millióra, hanem tudom, másfél millióra büntetünk titeket, tehát nem ilyen elszabadult büntetésekkel, de Kövér nem tud parancsolni magának, de úgy gondolja, hogy parancsolni tud mindenki másnak, aki az ellenségnek a része, úgyhogy ő ezt ezért csinálja zsigeri düböl és haragból és gyűlöletből. De valóban az engedetlenséget fel kell vállalni, hogy én ebben a rendszerben már nem akarok normálisan közreműködni, mert ez már nem egy normális parlamentáris demokrácia. Kilépek belőle. Ha te engem ezzel büntetsz, akkor is kilépek belőle. A kérdés az, hogy ez segít-e a Momentumon, akár akarva, tehát mondjuk a Momentum így próbál segíteni magán és a politikáján, vagy akaratlanul, mert szerintem Kövér akaratlanul is segíthetett nekik, hogy valamilyen arculatot adjon a Momentum. Nekem azért csinált, hogy hű, de olyan okosak vagyunk, előre számítunk arra, hogy na majd ezek beleállnak valami ilyen dologba, polgári engedetlenségbe, nem adják abba a tüntetést, állandóan cirkuszolni fognak, és ettől olyan arculatuk lesz, amit a Tisza nem tud követni, vagy ha követi, akkor milyen jó lesz, hogy őket berántjuk ebbe. Nem, nincsen ilyen összeesküvés elmélet Kövér fejébe, én csak büntetek, mert én olyan vagyok. De hogy a Momentumnak ebből lesz-e politikai haszna, attól tartok, hogy nem. A magyar közállapotok olyanok, hogy egyre több ember elégedetlen ugyan, de nem úgy elégedetlen, ahogy a Momentum és ahogy Hatházi. Másképpen nem az a fajta fortyogó düh van az emberekben, hogy akkor is megcsinálok, akkor is füstgyertya, akkor is kimegyek, hidat zárok le. Van néhány ezer ilyen ember, de nem a magyar társadalom sok százezres tömege.
Ez nagy vita most, hogy van-e értelme demonstrálni, mert a másik oldal meg azt mondja, ha már ezt se tesszük meg, akkor tényleg behajtottuk a fejünket ebbe a diktatúrába. Tehát ki melyikre voksol, nem tudom.
Ugye azt látjuk, hogy a Tisza nem vállal közösséget igazán azzal, amit adhat, hát uh-huh. ilyet csinálnak, uh-huh. és erre jó okuk van, mert szerintem ott többségnek meggyőződése, hogy meg lesz a 26-os választás. És a Magyar Péter is rendes, tiszta keretek között akarja megverni Orbán Viktort, mert attól erősebb felhatalmazást érez, mint hogyha a rebellió után uh-huh. egy ilyen fölforgatott helyzetben. Ráadásul, hogyha Hatháziék ki tudnák erőszakolni az előrehozott választás, az egy kaotikus helyzet lesz. Ott nem lehet pontosan átlátni az erőviszonyokat. Most a Tisza számára elég világosan ki van kövezve az út, lépésről lépésre haladnak, hónapról hónapra nő a támogatottságuk, akár mekkora mértékben. Hogyha levesszük a különböző mérések szélső értékeit, akkor is világos, hogy a Tisza növelni tudja a támogatottságát. Kristálytisztán látszik 2026 április, mint cél, befutható. Minden, ami ezt kockáztatja, az nem jó a Tiszának, ezért nem fognak Hatháziék mellé beállni. Hatházi hiányolja ezt egyébként, és ő meg arra hegyezi ki a hangsúlyt mostanában, hogy na de lesznek-e egyáltalán választások 26 áprilisában, vagy ha lesznek, tisztességesek lesznek-e, és ha lesznek, Magyar Pétert vajon engedik elindulni, tehát ő meg így ad értelmet és célt ezeknek a tüntetéseknek a hídakon, hogy ezért van szüksége erre, mert korán sem garantált, hogy meg lesznek tartva ezek a választások.
Szerintem is hagyjuk meg mindenkinek a vélemény nyilvánítás szabadságát, még akkor is, hogyha a módjával még nem is feltétlenül értünk egyet. Én azt gondolom, hogy most az az időszak van, amikor mindenkinek azt kell csinálnia, aminek a legjobban megy. És aztán egyszer ez majd vagy összeér, vagy egymás mellett szépen célba ér, és mondjuk a Momentumnak is sikerül bejutnia akár ennek révén a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, amit még meg kellene fogalmazni a tüntetésekkel kapcsolatban is, hogy akkor most itt mi a Momentumnak a célja? Be akar kerülni a parlamentbe, vagy egyszerűen be akarja csatornázni ezt a nagyon dühös ilyen ellenzéki erőt, ami még mondjuk nem tudott a Tiszához rögtön felszívódni? Tehát, hogy szeretne egy ilyen kvázi egy új ellenzéki utat nyitni, ami még nem volt eddig, vagy hát kicsit volt, de akkor szervezzük újra, mert azt látjuk, hogy az összes többi ellenzéki párt meg jóformán sehol nincs. És ilyen szempontból pedig ők Magyar Péter malmára hajtják a vizet, aki azt mondta, hogy itt le kell váltani a teljes rendszert, beleértve a régi ellenzéket is.
Hatházinak mindig van egy konkrét mondata az összes, most már hetedik tüntetés, nem tudom, szervezésekor és közben, hogy a gyülekezési törvény korlátozása ellen tiltakozunk, vonja vissza a kormány. Ez egy konkrétum, abszolút konkrét. És érthető.
Mert a legutóbb már az arcfelismerő rendszerek miatt mentek volna ki. Az
hát ami a ennek a csomagnak a része egyébként.
Igen.
No, váltsunk témát. Azt mondja, hogy nagyon keményen mutatja a Fidesz, hogy a helyzet ura, drog stop van, akkor meg fogják foglalni, hogy Magyarországon nulla kábítószer se. Eladni se, használni se, semmit. És már azt mondja az államtitkár, aki ezzel megvan bízva, Horváth Lászlónak hívják, hogy eddig már 2000 eljárás indult kábítószerrel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmény miatt csak az utóbbi időben, amióta a kormány ezt meghirdette. Először is szerintem a kábítószerrel mindent meg szabad tenni. Nyilván ez a politika része, kicsit árnyalja a képet, hogy éppen egy fideszes képviselő úr fiánál találtak most legutóbb kábítószert, úgyhogy megint bele tud futni a saját ellentmény. Van ennek hatása lehet? Ez egy jó program, mellé lehet állni, vagy ha támadja valaki, akkor fekete seggővé válik.
De nyilvánvalóan ez is egy politikai
de fontos
kampány.
Kérdés.
Hát fontos kérdés, abszett. Csak sehol a világon nem tudták megoldani. Igen,
de a Orbán megold.
Éppen ez az, erre játszik, hogy majd megoldjuk, mert utasítottam a rendőrséget, kivezényeltem a rendőrséget, ugye így beszél Orbán erről, vagyis ez egy rendészeti kérdés, ha kellő erővel csapok oda, akkor ez is meg lesz oldva, nem lesz, nyilván a következő egy évben is fognak az emberek látni kábítószeres szerencsétleneket, például a budapesti utcákon, biztos lesz olyan is, aki kábítószer hatása alatt beül egy autóba, és halálos szerencsétlenséget okoz, biztos, hogy minden
vagy
ilyen lesz.
Egy európai parlamenti ülés.
Igen, és ez zavar, hogy szemekkel nem tudom írni, elfelejtett a tökéletes angol tudását. Minden lehetséges. De az biztos, hogy egy dolog nem lehetséges, hogy a kábítószer használatot Magyarországon megszüntetik. Ez biztos, hogy nem történik meg. A világon már a történelemben sok ország sokat foglalkozott ezzel a problémával, hogy hol keményen, jogszabályokkal kiírtjuk, hol, hogy segítve, hogy a szerencsétleneknek adjunk valamilyen kivezető utat, támogassuk őket, ne azonnal baltával próbáljuk szétverni, mert nem lehet. Nem váltak be igazán, az emberiség valamiért tudjuk, hogy néha rászorul az egyes ember és az emberiség úgy általában tudatmódosító szerekre, legyenek ezek mondjuk alkoholos italok, vagy valami bármi más, az is valamilyen fajta kábítószer. Tehát lényeg az, hogy igen, az egészet meg lehet próbálni megint valamilyen módon elővenni, főleg, hogyha terjednek ezek az új designer drogok, és terjednek, de megállítani azzal, hogy majd akkor én a rend minden kábítószeres mellé rendőrt fogok állítani, és őt is becsukom, meg a dílert is becsukom, és csak akkor mehetsz majd valamiféle elterelésre és terápiára, hogyha följelented azt, akitől vetted, lehet, hogy nem is tudja, hogy kitől vette, valakitől vette, és kész. Szóval ez biztos, hogy nem fog működni, de az lehet, hogy működni fog, hogy a következő egy évben a kormány, mint a rend nagy megteremtője lép föl, és az emberek, akiknek a többsége azért nem találkozik rendszeresen kábítószerrel, csak hallja, hogy a kormány föllép ellene, szóval mondja, hogy hát rendben, végül is ezt is megcsinálták. Jó, nem teljesen, hát vannak olyan züllött emberek, ugye, akiket nem lehet megmenteni, pedig Orbán Viktor mind a két hóna alja alá nyúl, nem sikerül neki, de mégis jót akar a mi vezetőnk. Ez a cél. A
politikai időkkel. És hogyha arra gondolok, hogy ha alkotmányba foglalják, akkor a kutyapárt, ha még egyszer a kender használat mellett tüntet, akkor azt mondják, hogy alkotmány ellenes feloszlatom.
Én is azt látom ebben, hogy ez egy újabb eszköz, amivel így bővítették az eszköztárat, hogyha ne adj Isten a Tisza párkból valakit egy füves cigivel rajta lehet kapni, akkor ezt rögtön vele lehessen börtönözni, és fel lehessen mutatni, mi már ezt a törvényt megcsináltuk hozzá. Különösebben megint azt látom, hogy, amit a Gyuri is mondott, hogy így beleestünk abba a csapdába, hogy ezt elkezdjük így megbeszélni, és párbeszéd, és racionálisan érvelünk, stb. Hát 10 éve nincs nemzeti drogstratégia. Valószínűleg ez a 2000 ügy, amit most hirtelen megoldottak, mert ez már ott volt a fiókban, és teljességgel egy látszat intézkedés, egy marketing trükk, és ugyanúgy nem oldja meg a társadalmi problémát, sőt, nem is engedi azt a diskurzust, hogy például, hogyha a füves cigi miatt büntetünk, és elzárunk embereket, akkor mondjuk az alkohol az miért oké? És miért nem vehetsz energiait, italt a boltban, hogyha 18 éven aluli vagy, de mondjuk vehetsz 10 millió olyan dolgot, amivel sokkal súlyosabban károsítod egy pillanat alatt az egészségedet.
Megnézném én, hogy a herbát hogy lehet visszaszorítani nyírségben, de mindegy. Itt ez engem inkább azt jutatja eszembe az utolsó 8 perces beszélgetés időtartamára, hogy mind a kábítószerrel kapcsolatban az erős rendőrségi fellépés, mind a tüntetéseken, amit látunk a rendőrök magatartásán, lassan-lassan a kádári rendszer politikai rendőrségével van dolgunk. Tehát hogy a csodába lehet az, tudom, hogy le van már bontva a jogállam, meg nincs demokrácia, de most már a rendőrök felhatalmazva érzik magukat, hogy tulajdonképpen politikai ügyekben és politikai megnyilvánulás miatt büntessenek, büntetik a tüntetőket rettenetes pénzekben számolnak, diákok esetén, provokálják, mint ahogy Hadházit levideózták úgy, amikor a rendőr kirúgta a lábát és ordítozott, hogy megtámadott az ember engem, tehát ez már túlmutat a rendőrség minden elképzelhető kötelezettségén és feladatán. Most ez lesz? Ez fog eszkalálódni?
Amit mondasz, az akkor állná meg a helyét, hogyha a rendőrség túlterjeszkedne azon, amit egyébként a jogszabályokban rávonatkozóan megfogalmaznak. Az, hogy büntetéseket szabnak ki, erre van felhatalmazása a rendőrségnek. Tehát én ezt a ilyen típusú,
az aránytalanság ilyen, viszont
igen, hogy mondjam, sokat ilyen értelemben én nem látom. És hogyha előbb azt beszéltük ki, hogy az a mozgalom, amit most Hadházi kivisz az utcára napról napra, az pontosan a határok feszegetésével próbálja magára irányítani a figyelmet, akkor szerintem nem kell azon csodálkozni, hogy egyébként a rendfenntartó pedig élve az alkotmányos felhatalmazással ezzel szemben ennek.
Ellent mondok, bocsánat, nagyon súlyosan. A legutóbbi hónapban több esetben történt, hogy diákok, rendőrségi intézést kaptak, behívták őket, és azt mondták nekik, hogy miután te ott voltál a Karmelita tüntetésen, figyelmeztetünk, hogy nem kéne kimenni az utcára. Ez az rendőrség alkotmányos feladata?
Nem, ha ez történt, akkor ezt ki kell vizsgálni.
Hát nem egy történt, több történt.
Hozzám ezek az információk nem jutottak el, ez ügyben te nyilván nálam sokkal tájékozottabb.
Egyik kollégám gyerekének az osztálytársa.
Csak az az állítás, hogy a büntetések kiszabása és a tömeg, hát oszlatása, én nem láttam igazából klasszikus oszlatást, leszorítása a hídról, ilyenkor óhatatlanul történnek fizikai incidensek, ezt nem lehet megkerülni, és aki fölvállalja, hogy így demonstrál köztéren, az vállalja be, hogy összeütközésbe fog kerülni a rendőrökkel. Ez szerintem még az alkotmányos kereteken belül volt, de ezeket is nyilván ki kell vizsgálni. De, amiről te beszélsz, az egy teljesen másik történet.
De van még hozzá.
Azokat valóban ki kell vizsgálni.
A videók bizonyítják, hogy megvárják a rendőrök, amíg a nagy tömeg szétoszlik, elindulnak emberek utcán, és amikor már őket egyenként le lehet vadászni, kis utcákban berángatják a kocsiba. Csak azért, mert ott voltak a tüntetésen. Az a lány, az az egyetemista, akit így rángattak be, az ott van a felvétel. Mi tehetetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban.
2006-ban ugyanezek történtek. Tehát ilyen értelemben a rendőrség természete nem változik. Uh-huh. Tehát nem tudsz, tudod végig hideg fejjel csinálni, hogyha közben téged is támadnak. Tehát ilyen kirívó esetek minden rendszerben előfordultak. A magyar rendőrségi állomány különböző karakterek dolgoznak, hogy nyilván előszűréssel próbálják azért kiválasztani a leginkább rátermetteket, de nem lehet tökéletesen kiválasztani. Minden ilyen esetet alaposan ki kell vizsgálni, és ahol el lehet marasztalni a rendőrséget, ott el is kell marasztani.
De nem tudjuk, hogy vizsgálják, egyáltalán nem tudunk róla.
Nem feltétlenül ott látom a problémát, ahol te. Biztos, hogy vannak ilyen rendőrségi nem szeretem ezt a szót, hogy túlkapás, szóval amikor... talán durva, talán indokolatlanul súlyos, rendőrségi válaszok, de ennek valóban nyilván a jogszabályi háttere megvan, hogy aztán úgy kellett volna, nem valószínűleg nem mindig úgy kellett volna. De nem ez a fő probléma. A fő probléma a rendőrállam tudatos kiépítése. És ha ezt tudják, már pedig a rendőrségi vezetők tudják, nyilván ennek megfelelően is utasítják az egyes rendőröket, az egyes parancsnokokat, azok pedig a rájuk bízott rendőröket, hogy így és így lépj fel. Mert ezek ilyenek vagy olyanok. Orbán rendőrállamot épít ki minden elemében. A kábítószerre is igaz. Ott is rendőrállami módszerekkel próbál, és Magyar Péter ellen is megpróbál rendőrállami módszerekkel kiépíteni valami olyan környezetet, fogjuk meg, ítéljük el, tegyük lehetetlenné az indulását. Nem egy demokratikus jogállami rendszer keretein belül, hanem annak formai elemeit felhasználva próbáljuk erőszakosan megtartani a hatalmat. Ez az igazi probléma, ennek csak egy-két túllépése lehet az, amit a tüntetéseken rendőröktől láttál, és valószínűleg ennek egyéni okai vannak, és biztos még előfordul a legjogállamibb jogállamban.
Igen, csak hogy ebből nekem még nem következik az, amit te mondtál, hogy a rendőrség önálló politikai szereplőként, tényezőként járna el. Végrehajtja az utasításokat.
Igen.
2 percünk van.
Nekem most csak az villant be a fejembe, hogy valószínűleg stratégiailag ezért fontos, hogy Magyar Péter még nem jelentette be, hogy ő lenne az Orbán Viktor miniszterelnöki kihívója. Tehát, hogy nem vállalta magára ezt a szerepet, mert ugye mindig mindenki kérdezgeti, hogy mikor fogja már bejelenteni, hát mire vár még. Én azt gondolom, hogy pontosan azért nem vállalja fel ezt a pozíciót, vagy ezt a szimbolikus üzenetet, mert hogy még mert hogy még arra vár szerintem, hogy nem arra vár, hogy legyen egy második vagy egy harmadik ember, aki ezt majd felvállalja helyette, hanem hogy mennyi erő koncentrálódik majd az ő személye ellen. És aztán egyszer csak, amikor talán abban a pillanatban, amikor majd úgy érzi, hogy ez ellen már sehogy máshogy nem tud védekezni, mint hogyha ő beleáll, mert akkor viszont személye elleni támadásnak minősül automatikusan bármilyen, ha csak nem tudom, polgári peres eljárásba, bárhogyan próbálják őt leszedni. Tehát azt gondolom, hogy azért fontos, hogy most még nem áll ebbe bele, de abban a pillanatban, amikor a Fidesz nagyon kreatívan és rendkívül erősen munkálkodik azon, hogy megtalálja azt az egy eszközt, amivel meg tudja Magyar Pétert szorongatni, de rendesen, akkor kell Magyar Péternek majd ebbe beleállnia, és felvállalni, hogy igen, én vagyok az, és engem akarnak leszedni.
Végszó, nagyon köszönöm. Bálint Orsolya, a Népszava Visszhang mellékletének szerkesztője, Baka F. Zoltán, a Tella Podcast alapító szerkesztője, és Bolgár György. Ebben a körben beszéltük meg az hét eseményeit, nem jutott különösebben szó most Trumpra, de hát az egy külön műsor lenne már most. Köszönöm szépen a figyelmüket, a műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Túri Lui, a szerkesztő pedig Csányászki Judit volt. Szép hétvégét kívánok, Rózsa Pétert hallották.
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.